Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 90. Zsoltárunkat, 90. Zsoltárunk első versét. 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, és az Isten tisztelet végéig maradjunk is helyünkön. Így keressük ki, és énekeljük 168. számú dicséretünk mind a négy versét. 168. számú énekünk első verse így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága szerető, mennyei édesatyánk, Köszönjük neked a mögöttünk hagyott fél évünket. Áldunk téged a mi gyülekezetünkben felhangzó ígékért. Köszönjük, amikor a szívünk jó föld volt, lehetett kegyelmed által, és befogadhattuk, és aztán mások számára gyümölcsöket teremhettünk. Neked adunk hálát, édesatyánk, szolgáló közösségeinkért. Köszönjük ezeket a közösségeket, kisköröket, szolgáló közösségeket igével, zenével, énekkel, hitoktatással, látogatással, kétkezi munkával is, és sok imával. Köszönjük a szolgáló testvéreket. Köszönjük az erőt, amit adtál mindannyiunknak a mindennapokhoz is. Magasztalunk az elvégzett munkákért. Neked köszönjük meg az itt megkeresztelt és hittanos gyermekeinket, a konfirmáltakat, ifjakat, középkorúakat és a véneket, gyülekezetünk minden tagját. De eléd jöttünk, Urunk, terheinkkel is. Kihez mehetnénk mi máshoz? Jöttünk gyászba, fekete ruhában és sötét, de vigaszt váró és remélő szívvel. Itt vagyunk megtörtségeinkben, kérdéseinkkel, testi-lelki megfogyatkozásban, betegségekben, aggódón hozzánk tartozókért. Előtted állunk, Urunk, lelki értelemben éhesen és szomjasan, sebesen és kétségek között rád nézünk, sebzett, gyógyító Jézusunk. Könyörgünk, látogass meg most mindenkit, akik szerte a hazában, és a Kárpát-medencén túl is hallgatnak téged. A szolgálóidat hadd rejtse a palást, hogy téged lássanak és halljanak mindenhol, élő Úr Jézus. Jöjj élő igéddel, vigasszal, válasszal, feddéssel és gyógyítom. Jövel, Urunk Jézus. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részéből, a 9-től a 26-ig terjedő versekből. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eurakvílónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óv intézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengeröből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobták a hajó terheit, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom néktek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk mai napra rendelt új szövetségi igéjét olvastuk, hallhattuk, amely Pál apostol élet útjának a vége felé kalauzol bennünket. Az apostolnak az akkori világ fővárosába, Rómába kellett utaznia, mennie, hogy ott is hirdethesse az evangéliumot. Mai igénk egy viszontagságos, nehéz, embert próbáló és életveszélyes hajóút egy részét állítja elénk. Az előzményeket tehát nem olvastam fel, de ebből a szövegből is kiderült, hogy az apostol figyelmeztette a hajós kapitányát, hogy ne induljanak el erre a igen-igen kockázatos útra. De Isten emberére nem hallgattak, a hajó kifutott egy szép kikötő nevű helyről, a nyílt vízre, a földközi tengerre. Az apostol pontosan tudja, hiszen az egész életét végigutazza, hogy október végétől nagyon veszélyes vállalkozás ez. Ekkor késő őszre jár. De a kereskedelmi érdek, a haszon reménye, s a kezdetben nyugodt víz erősebb érvek, mint az apostol tanácsa. Aztán rájuk csak hirtelen az észak-keletinek nevezett orkán, és magával ragadja a hajót. Hiába erősítik meg a hajó alját, hajótestet, hiába szerelik le a vitorlákat, hányák ki a rakományt, később a felszerelés nagyobbik részét, a hajó tehetetlenül sodródik a tengeren. Több napon át haladnak így céltalanul. Azt írja az ige, hogy sem napot, sem csillagokat nem láttak, azaz nem tudtak tájékozódni. Két komoly veszély fenyegette ezt a 276 utazót. Az egyik, hogy ha mégis part közelébe érnek, az erős hullámzás és vihar nekivágja őket, sziklának, és akkor biztosan elpusztulnak. A másik pedig, hogy megfeneklik a hajó, zátonyra futnak. Három napi megfeszített munka után, hánykodó tengerem, ezek az emberek megértik, hogy elfogyott a remény. A küzdelmet feladják, mert ebből az élethelyzetből nincsen kiút. A vihar dobálja a hajót, tovább könnyíteni a terhektől nem lehet, jobban megerősíteni sem. A 276 utas, kereskedő, rab, katona elveszíti minden reményét, életkedvét, és a bennük lévő tett erőt. Elfogyott a remény, és ebből a helyzetből nincsen kiút. Kedves testvérek, az egyik ószövetségi igénk így szól, hogy a halogatott reménység megkeseríti a szívet. Ezek a hajón utazók legkülönfélébb társadalmi réteghez tartozó emberek éppen ezt élik át a múló napokkal. Telnek múlnak a napok, az órák, de nincs változás, összeér a nappal az éjszakával, minden homály, sötét, minden kilátástalan, nincs fény, nincs vezetés, és a törékeny emberi szív megkeseredik, belekeseredik ebbe az élethelyzetbe. Kedves testvérek, a reménytelen emberi szív alapvetően kétféle választ szokott adni a mély kilátástalanságba. A teljes kilátástalanság mást és önmagát gyakran pusztító, romboló, veszélyeztető, destruktív magatartáshoz vezet. Az ember saját belső erőtlenségére, tehetetlenségére úgy válaszol, hogy felemeli a hangját, felemeli a kezét, és olyan dolgokat mond és tesz, amivel az egyébként is drámai élethelyzetét tovább nehezíti és rontja. Már nem olvastam fel a történet végéből, hogy a háborgó tengeren a 11. napon a hajó legénysége, amikor leereszti a mérőont, azt tapasztalják, hogy kisebb már a víz. És akkor odaszaladnak az egy nagyobb méretű mentő csónakhoz, hogy ők elmenekülnek. Az apostolnak kell figyelmeztetni a centúriót, a római századost, aki felelős a hajóért és a foglyokért, hogy ne tedd, mert mind, ne engedd, hogy tegyék, mert mind elveszünk. Ezek az emberek egy ilyen helyzetbe kerültek, hogy nem láttak reményt, úgy érezték, hogy cselekedniük kell, nem bírták tovább, és léptek, és a bajra egy rossz választ adtak. A reménytelen, keserű emberi szív gyakran tetézi nehéz élethelyzetét újabb rossz döntésekkel. Hirtelen, meggondolatlan tettekkel, szavakkal, sértéssel, ütéssel. Megdöbbentő híreket hallani gyakorta a televízióban. Egészen elképesztő pusztításról. Olyan emberi magatartásról, amit régebben keveset hallottunk. Ez a egyik fajta belső emberi válasz a tehetetlenség lefele húzó erőjére. És a társadalom válasza, hogy újabb pszichiátriai osztályokat nyitnak, újabb kórházakat, újabb börtönöket, pedig a megoldás a kiúttalanságra nem ez, Isten igéje szerint. A reménytelen szív másik reakciója a teljes megdermedés, a lebénultság, a depresszió, az apátia. Sok ember van ma is, akiknek a teste biológiailag, fizikailag egészséges. A szervei épek, de ágyban vannak, fekszenek. Gyakran egész nap hevernek, tehetetlenül. Sokan reagáltak akkor is, 2000 éve, és ma is a reménytelen emberi szív állapotra. Igen, sokan így reagáltak 2000 éve az Adrián, azon a Rómába tartó, de oda soha meg nem érkező terményszállító hajón. Kiderül a leírásból, hogy nem esznek és nem isznak az emberek napokig. A legalapvetőbb biológiai életfunkciókat sem látják el, vagy csak akadozva. Igen, ez az apátia, a depresszió, a teljes bénultság állapota, amikor nincs többé cél, és nincs remény a kiútra. Közelmúltban többekkel kellett beszélnem, akik éppen ilyen reménytelen élethelyzetben látják önmagukat. Olyan élethelyzetbe kerültek, amiből úgy látják, hogy nem nagyon van kiút. Mások nem mondják, de a szemük elmondja helyettük önmagukról ugyanezt. Valami olyasmit élnek át ezek az emberek, hogy nem látnak holdat, nem látnak fényes csillagot, nem látnak napot és világosságot. Nem látják a szárazföldet, mert az életük hajójában minden csak inog. Nem látják a világ világosságát. Nem látnak egy fáraszt, ami célt, irányt, menedéket mutatna. És nincs egy biztonságot nyújtó rév, ahova hazamehetnének. Csak egy valamit éreznek, látnak a viharos tengert, és tehetetlenül sodródik az életük. Minden remény oda lett. Sokszor van úgy, kedves testvérek, hogy az ember önmagának okozta azt, amibe került. Amit vetett, azt le is avatja. És hiába mutogatok másra, ott legbelül tudom, hogy az ok, a drámám oka igazából én magam vagyok. Máskor mások döntenek rosszul, de a következményeket az egy hajóban utazóknak, mindannyiuknak el kell hordozniuk. Ahogy Pálnak el kellett hordoznia a hajós kapitány rossz döntésének következményeit. Ugyanígy van, lehet velünk is. Egy családban, egy közösségben, egy kapcsolatban. Olykor pedig senki nem tehet arról, hogy valami nagy kilátástalanság terheli meg a szívet, a gondolatokat. Gyakorta ilyen a betegség, és ilyen a gyász. Ma 5 gyászoló család tagjai vannak közöttünk. És talán sokótok szívébe ott a kérdés, miért kellett búcsúzni. Talán többőtök szívébe ott van ez a reménytelen életállapot, a fájdalom és a reménytelenség érzése. Nem mindig tehet az ember arról, hogy az élete egészen mélyre jut. Nemrégen néhány napja egy gyógyíthatatlan beteg fiatallal beszélgettem. Könnyes szemmel azt kérdezte, de miért? Miért velem? Miért én? És ki tehet erről? Igen, testvér, van, hogy nem te, és a következményeket mégis hordoznod kell. Mi hát a reménytelen szív állapot? Az, amikor nem látunk megoldást, kiutat, de segítséget sem. Egy rettenetes, szorító élethelyzetből. Minden kétséget kizáróan megértjük, hogy sem a sorsunk alakulása, a körülmények, mások szerencsének hívják, sem egy másik ember szeressen bármennyire, sem pedig én önmagamat kihozni abból a mélységből, amiben jutottam. Nem tudom. És amikor a megsebzett, megterhelt emberi szív ezt egészen mélyen átéli, megérzi, akkor azt is átérzi ezzel együtt, hogy magamra maradtam. Ahogy Tóth Árpád írja Meddő órán című költeményében, magam vagyok, nagyom. Kicsordul a könnyem, hagyom. Viaszos vászon az asztalomom, faricskálok lomhán egy dalom, vézna, szánalmas figura én, s magam vagyok a földkerekém. Az apostollal egy hajóban utazók átélték a teljes reménytelenség állapotát. Sem egyénenként önmagukon legyenek bármilyen képzett hajósok nem segíthettek, sem egymáson, de már régen nem bíztak
ezek a pogány emberek a jó szerencsébe sem. És ekkor történik valami. Valami, ami meg fog változtatni mindent. Mert a 276 utas között van egy valaki, aki egészen máshogy lát, ért és gondolkozik. Ugyanazt éli át, mint a másik 275, a sorstársai, de az az egy. Másképp van jelen a hajóban. Külsőre nem különbözik a többi embertől. Ő is segít, fáradt, küszköd, szeretné megmenteni a hajót, az utasokat. És külsőre nagyon hasonlít a többi emberhez. De a belső emberében ő valaki nagyon más. Ez az apostol ugyanis tud valamit, mégpedig azt, hogy én a viharban is az én uramé vagyok. A depresszió, az érthető félelem között Isten embere megszólal, és azt mondja, bízzatok. Vagy ahogy a Károli fordítás mondja, jó reménységgel legyetek. Van valaki, aki abban az elkeserítő élethelyzetben, abban a szorongató, kilátástalan helyzetben erősíti azokat, akik már lemondtak mindenről. Kedves testvérek, mindig a szorult helyzetbe derül ki rólunk, hogy a belső emberünkben kik vagyunk és milyenek vagyunk. Amíg csendes déli szél mozog az Adrián, addig nem kerül ki az apostolról sem, hogy igazán ki ő ott belül. Hogy különbözne a Rómába viendő foglyok közül. Majd most kiderül, hogy ő ott belül ez az idősödő Pál. Nagyon más. Bízzatok. Azaz reménykedjetek. Van remény. De miért mondja ezt? Miért mondhatja ezt az apostol? A vihar több mint egy hete tombol. Racionálisan nézve semmi esély a megmenekedésre. A hullámok becsapnak a hajótérbe. Villámlik. Vajon miért mondja azt ő, hogy bízzatok emberek. Kedves testvérek, kizárólag az Istentől nyert ígéretek alapján mondhatja ezt Pál. Az Istentől nyert ígéretek alapján mondhatja és hirdeti Pál. Mert az apostol mögött olyan életút áll, amiben ott van az a megtapasztalás, hogyha bízok az Istenben, akkor van kiút az én nyomorúságomból is. Mert az Isten nem változtatja meg a szavát. Amit kimond, ahhoz tartja magát. Ő nem változtatja meg a véleményét, a gondolatát, az akaratát, a mondatait. Azt mi tesszük gyakran? Isten nem. Pál pedig tudja ezt, és hiszi. Testvérek, jól látjuk a felolvasott igéből, hogy ameddig Pál ebben a nehéz élethelyzetben nem lát világosan, azaz nem kap kijelentést Istentől. Amíg Isten nem szólal meg és nem szólítja meg, ő se szól. Miután egy éjjel mellé áll Istennek egy szolgája, és elmondja, hogy mit mondjam, utána beszél Isten embere. Amíg nem kap vezetést, nem vezet másokat. De miután megérti, hogy mi Isten akarata, és Isten akarata mindig jó az emberrel, akkor bátran kiáll, és elmondja, bizonyságot tesz. Pálnak akkor is mondania kell a remény szavait, ha még villámlik. Akkor is, hogyha sötét van, és sem csillagok, sem nap nem fénylik. Sőt, akkor is, ha még ezután zátonyra kell majd még futniuk, és a hajó is el fog veszni. Mert Isten azt nem ígéri, hogy a hajó nem fog elveszni. Mégis mondja, mert mondhatja, és mondania kell, hogy van remény. Hát bízzatok. Van megoldás. Mi a bizalom? Kedves testvérek, a csüggedésben, bajban, a nyomorúságban, szükségben mutatkozik csak
meg. Annak a váradalma, hogy a segítő Isten közbelép. Ahogy a félelem, úgy a bizalom is a jövőre irányul. Az egyik negatív, a másik pozitív. A reménytelenség szülte elsöprő félelem megkötöz, magamba zár, magányossá tesz, vagy agresszívvá, destruktívvá. Mindig kihat a környezetemre. Azokra, akikkel egy hajóba kell utaznom. A bizalom pedig erőt jelent. De nem emberi erőt. A bizalom bekapcsolódás lelki módon az isteni erőműbe. De amikor ez megtörténik, Isten azt az emberi szívet és életet mozgásba hozza. Életerőt, mozdulást és reményt ad, mozgósít. Életerőt és reményt a holnapra nézve. Ez is kihat a környezetére minden embernek. Az elsöprő félelmünk, a reménytelenségünk, bármit mutatunk egymás felé is. Meg az Istenbe vetett bizalom is. Kedves testvérek, a lelki erősítés áldásul lesz majd a Pállal egyhajókba utazóknak is. Testi értelemben is. És végül mind megmenekülnek. Igen, Pál tudja, hogy ezek az emberek 10 napja nem ettek és nem ittak, mert már az se kellett. És amikor a remény embere meghirdeti a reménység szavait, visszatérnek az élet ösztönök. Ezeknek az embereknek nem soká 2 karjukra és lábukra szükségük lesz. Kell a fizikai erő. Talpra kell, hogy álljanak. De ez csak lelki megerősítés után történhet. És végül mindez úgy lesz, ahogy Isten ígérte. És mindenki megmenekül. Kedves testvérek, Isten erejét, hatalmát, azt a valóságot, hogy ma is képes gyógyítani testet és lelket egyaránt. Hogy tud adni szabadulást szorult élethelyzetekből, és a legnagyobb bilincsünkből, a bűnből. Csak a benne bízó ember tapasztalja meg. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha majd Isten kisegít a roskasztó élethelyzetből, ha átélek egy csodát a saját életemben, majd hinni fogok benne. Ó, de sokan gondolták így ezt a második világháború poklába, a lövészárkokba. De sokan könyörögtek és imádkoztak Istenhez valóban erővel, és akkor úgy gondolták, hogy hittel. Isten, csak vigyél ebből a pokolból haza, és nem lesz Isten tisztelet kezdés nélkülem. Mert ott leszek az imádság házában minden vasárnap, hogy elmondjam a hálámat, a köszönetemet a szabadító csodádért. És aztán a telőidővel de sokan el és kimaradoztak, és a helyük a templomban üres maradt. Azért, testvérek, mert nem a csoda szüli az Isten iránti bizalmat. Éppen fordítva van. Az Isten iránti bizalom az idézheti, és idézi elő a csodát elsőrenden itt bent. Ami viszont mindig kihat a velem egy hajóban utazókra. Hogy született az apostol szívébe élő remény abban a rettenetes, őt is szorongató élethelyzetben? Úgy, hogy szólt az Isten, amit ő komolyan vett, azaz bízott benne. Ezt elmondta a vele egy hajóban utazóknak. Így lett a remény és a megmenekedés embere. Hadd kérdezzem tőled, hogy Komolyan veszed-e azt, amit neked az Isten mond? Van-e egy ige, amit a szíved úgy őriz, hogy azt nem a szomszédomnak, a társamnak, hanem nekem mondta az Isten? Komolyan veszed-e? Komolyan veszed-e az ő szavát, amit mondott, amikor konfirmáltál, és a lelkészed megáldott, amikor megálltál, itt vagy máshol, hogy összekösd az életedet a társaddal, és az Isten mondott rátok egy igét. Tudod-e még? Hiszed-e? Komolyan veszed-e? Komolyan veszed-e az igét, amit a betegágyadon feküdve kaptál? Vagy amikor álltál a ravatalozóba, és hallgattad, de nem a papot, hanem az Isten igéjét neked, elhiszed-e? Van-e egy ilyen ige, amit komolyan vettünk, amit úgy hittünk, elhittük, hogy Isten ezt mondta nekem? Azért létfontosságú kérdés ez, mert mind eljutunk. Eljutottunk már, vagy eljutunk az emberi kilátástalanság és a félelem tengerére. Mind. Ezt pontosan tudod. És azt is tudod, hogy ha ezt átélted, hogy a tehetetlenségi erő az mindig lefelé húzza az embert. És sem a kábítószer, sem az alkohol, sem a gyógyszerfüggés, sem a menekülés a testünkhöz, menekülés a munkánkhoz, sem a felemelt hangunk vagy kezünk nem hozott megoldást, mert minden csak rosszabb lett. Sem ha magunkra zártuk félelmeink börtönét, és egészen magunk maradtunk. Csak minden rosszabb lett. Befejezem. A nagy kérdés ma ez. Mersz-e ráhagyatkozni Istenre? A szavára. Én nem tudom, hogy te milyen élethelyzetben vagy, hogy boldog szívvel ülsz-e itt, vagy éppen reménytelenül. Nem tudom, hogy mi történik veled a munkahelyeden, a családodban, a férjeddel, a feleségeddel, a gyermekeiddel, a szüleiddel, vagy a testvéreddel való viszonyodban. De amit tudok, azt mondom, mert mondanom kell, és hirdetem. Isten ma csak neked és hozzád szólt. És ő ma ezt üzeni. Te bíz én bennem. Reménykedj, mert elkészült életed menekedésének, gyógyulásának az útja. Én nem tudom, hogy te miben vagy, de ami szerető, teremtő és gondviselő mennyei atyánk pontosan tudja, ismeri a szívedet. És ma ezt üzeni, légy jó reménységgel, reménykedj és bíz bennem. Amen. Imádkozzunk. Szomorúan és szégyenkezve valljuk meg, hogy bíztunk mi már, és reménykedtünk sok mindenben és sok mindenkiben. Bíztunk saját értelmünkben, testünk erejében. Bíztunk édesatyánk képességeinkben, szépségünkben, oly sok mindenben. És bíztunk más emberekben, és bíztuk, hogy a dolgok majd maguktól megváltoznak. És mind eljutottunk és eljutunk oda, Urunk, hogy megvalljuk Te előtted, hogy nem változnak meg. Köszönjük, szerető mennyei édesatyánk, hogy ma éppen arról beszéltél, hogy mégis a dolgok megváltozhatnak. Hogy nem kell testi, szellemi, lelki nyomorúságokban élve maradni. Hogy van kiút a megkötözöttségekből, hogy van kiút a depresszióból, a magányból, függőségekből. Az összetört emberi kapcsolataink gyógyulhatnak. Úgy szeretnénk hinni, úgy, ahogy kéred. Köszönjük, hogy láthatjuk ennek a történetnek a kapcsán, hogy először az ige szól, először az ige üzem, és nem Istennek egy egyszerű szolgája. És a nagy kérdés, hogy a továbbmondott igével mi mit teszünk. Úgy szeretnénk bízni. Úgy szeretnénk, Urunk, hinni. Úgy szeretnénk elengedni és rád hagyatkozni. És oly nehezen megy. Mindannyiunknak. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetünk gyengék és sírhatunk. Hogy elmondhatjuk neked a nyomorúságainkat. És neked úgy is kellünk egészen és mindenestül. Látogass hát meg, Úr Jézus, kérünk. Azzal a belső lelki valósággal, hogy képesíted a szívünket a rád hagyatkozásra és a benned való bizalomra. Ezért könyörgünk itt most mind. Köszönjük az erősítést, hiszen azt üzened, hogy van megoldás, hogy bizakodjatok, hogy reménykedjetek. És nem biztos, hogy úgy lesz a megoldás, ahogy mi kérjük, vagy mondjuk. De lesz, mert van elkészített megoldása az életünknek, te általad. Hadd, hogy ezt elhiggyük. Hadd, hogy a bizalmunk horgonyát beléd vessük. Ami hitetlenkedő, reményvesztett lelkünket, emeld oda, Urunk, és kapcsolj be minket a te szent, mindenre képesítő erőművedbe. Szerető mennyei gazdánk, így hozzuk eléd a hétfőn induló táborunkat is. Szeretnénk reménnyel nézni a fiatalokra, akik majd a te igéid mellett csendesednek el. Könyörgünk azokért, akik ott szolgálnak majd, lelkipásztorok, csoportvezetők, munkatársak. Vigyázz fizikai lépteinkre éppen úgy, mint a te szent igéidre, hogy a szívünk hadd lehessen jó föld, mind akik ott leszünk, és akik eljönnek hozzánk. Mindent a te szent, két átszegzett kezedbe teszünk le, Urunk. Bízunk benned. De légy segítségül a mi hitetlenségünkön. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Az áldásra álljunk fel. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. A Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink és a hivatal a nyári megszokott menetrendünk szerint zajlik. Hirdetem a testvéreknek, hogy elkészült az Anima Sony zenekarunk DVD-je, az iratterjesztésbe hozzájuthatunk 1500 forintos áron. Hirdetem továbbá azt is, hogy van még a gyülekezeti hírmondónkból, szeretettel ajánljuk a testvéreknek, a kijáratnál szolgáló presbiter testvérektől tudunk még átvenni, akiknek még nincs. Hirdetem, hogy a hittanos táborba menőknek szülői értekezletet tartunk, most az Isten tisztelet után. Kérjük tehát tisztelettel a kedves szülőket, hogy legyenek kedvesek a nagyobbik gyülekezeti terembe befáradni erre a megbeszélésre. Hálásan köszönjük mindenkinek a mögöttünk hagyott héten az Úrkúton elvégzett nagyon sok munkát. Különösen is hálásan köszönjük Brandenburg Sándor főgondnok úrnak, aki egész héten lent volt és vezette a munkálatokat. Hirdetem a testvéreknek, hogy Pest Erzsébeten 36 négyzetméteres, harmadik emeleti lakás kiadó. Érdeklődni a lelkészi hivatalban tudunk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján I. és Pál 83, Kátai Herke Bernadett 41, Tóth Áronné 89, és Huszárik Sándorné 88 esztendőt élt testvéreinket. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett gyászoló testvéreinknek. Az Úr Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Záró énekünket keressük ki. Ez a 265. számú dicséret. 265. számú dicséretünkből énekeljünk el három verset, az elsőt, a másodikat és a hatodikat. 265. számú énekünk első verse így kezdődik: Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.